A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, a heti interjút hallják. Decemberben mutatták be a kolozsvári Koffer kávézó és könyvesüzletben a csíkszeredai Bukárt kiadó Svájci írók című sorozatát. A jelenleg 9 kötetes sorozatot Demény Péter író, szerkesztő és Hajdú Áron, a Bukárt kiadó igazgatója ismertette, méltatta, illetve szó esett könyvkiadásról, pályázási lehetőségekről, minőségi műfordításról. A 3 éve megkezdett sorozat kiadását, a művek lefordítását a Pro Helvetia svájci alapítvány támogatta. A kötetek arculatát Részeg Botond képzőművész tervezte, néhány kötetben szintén az ő grafikái illusztrálják a kiváló szövegeket. A svájci írók sorozatban a következő szerzők művei jelentek meg. Urs Widmer, a Kék Szifon, Gerhard Mayer, Holtak szigete, Piero Bianconi, Családfa, Nicolas Bouvier, Világunk járása, Klaus Merz, Jakob Alszik, Ludwig Hall, Hegymenet, Péter Bixel, Enyhe szellő a tenger felől, Markus Werner, Nem sokára, és Adelheid Duvanel, Anyám kalapjára. Hajdú Farkas Zoltán író, a Bukárt kiadó szerkesztője a sorozat korábbi bemutatóján azt nyilatkozta, a svájci írók sorozat ötlete még 2010-ből származik és egy társadalomtudományi modellnek, a keleti Svájc elképzelésnek állít emléket, Erdély és Svájc, e két többnyelvű és több kultúrájú terület irodalmi összekapcsolásával. Elmondása szerint a kiadó szándéka az volt a sorozattal, hogy olyan világirodalmi értékű svájci írókat jelentessenek meg magyarul, akiket a magyar olvasó még nem ismer. Ezt az is indokolta, hogy magyar nyelvterületen, bár van 2-3 svájci szerző, akinek a műveit kiadják, azok csak a Friedrich Dürrenmatthoz hasonló nagy nevek, akik már nem is svájciként, hanem inkább világhírű íróként ismertek. A lefordítandó szerzőket és műveiket a sorozat mentora Werner Morlang, svájci irodalomtudós választotta, javasolta, valamennyi mű kiváló fordítók munkáját dicséri. Kurdi Imre, Lukács Margit, Nádori Lídia, Rácz Péter, Szíj Ferenc, Ádám Péter, Bán Zoltán András, Hajdú Iringó és Hajdú Farkas Zoltán fordították le az adott köteteket. Ezek közül 7 német, 1 francia és 1 olasz nyelven íródott. A 9 kötetes sorozat, mely Erdélyben és Magyarországon is kapható, a tervek szerint jövőre egy 10. úgynevezett kísérő kötettel egészül ki, amelyben a 9 szerzőről írt tanulmányokat, velük készített interjúkat gyűjtenek majd össze. Később talán újabb kötetekkel is gazdagodik a sorozat. Felmerült az, hogy például Gerhard Mayer és Klaus Merz más műveit is magyarra fordítanák, de ez még a jövő zenéje. A továbbiakban egy-egy rövid részletet hallanak Demény Péter és Hajdú Áron svájci írókat bemutató beszédéből, melyre, mint említettem, decemberben a kolozsvári Koffer kávézóban és könyvesüzletben került sor. A továbbiakban Demény Péter író szerkesztő beszél a Bukárt kiadó svájci írók sorozatáról.
Ez a Svájci Írók című sorozat, amelynek egyik darabját itt a kezembe tartom, és amelynek 9 darabja van, és amelyet a Hajdú fivérek találtak ki, és még van egy és, hogy egy Werner Morlang nevű svájci irodalomtudós segített ugye kiválasztani a szerzőket. Az egy nagyon jól kitalált sorozat, mert elegáns. Amikor belépsz egy könyvesboltba, hogyha egyáltalán tudsz tájékozódni, akkor az nagyon számít, hogy gerinc, borító, ha kinyitod a könyvet, az rögtön széthullik, vagy rögtön azt juttatja eszedbe, hogy vak vagy hogy párás a szemüveged, hogy mégis van egy, hogy úgy mondjam, fellépése annak a könyv. Másrészt, itt nincsenek nagy nevek, és ez megint csak egyfajta merészségre utal, mert Dürrenmattot könnyű kiadni. Ugye Svájc is abban a helyzetben van, mint Románia ebből a szempontból. Dürrenmatton kívül ki jut eszünkbe? Max Frisch, vagy eszünkbe jut, vagy nem? Kinek mi jut az eszébe? Úgy értem, hogy az érdeklődésem mélyült. De hogyan van erre lehetőség? Csak úgy van, hogyha programok vannak. Mert a mai világban, hát látjuk, nem? Nem lehet tudni, mit válasszon ki az ember. És akkor segíteni kell abban, hogy kiválasszon valamit.
Hajdú Áront, a csíkszeredai Bukárt kiadó igazgatóját hallják.
Egy fontos dolog, amit még elmondanék a sorozat kapcsán. Werner Morlánggal való találkozásunknak az volt az eredménye, hogy végül is rájöttünk egy dologra, hogy az erdélyi irodalom és az erdélyi magyar irodalomnak a hasonlósága a svájci irodalomhoz. Honnan jöttünk erre rá? Honnan, hogy megkaptuk a válogatást Werner Morlánggtól, ezek lennének a szerzők, ezek lennének a kötek, természetesen számunkra is ugyanolyan idegen volt, meg kellett venni a jogokat. Az volt a legérdekesebb, hogy mert hogy a sorozatban van egy olasz fordítás, egy francia fordítás és 7 német fordítás, kivétel nélkül minden egyes német fordítás jogát egy németországi kiadótól kellett megvenni. Ugyanez a helyzet a franciával, ugyanez a helyzet az olaszszal is. És akkor feltődött a kérdés, hogy ez miért van? Azért van, mert a németajkú svájci szerzők ugye Németországban szeretnének láthatók lenni, a francia meg az olasz ugyanígy. Most a mi szerzőink is igazából Magyarországon szeretnének láthatók lenni, mert hát ott történnek a dolgok. Egy zárójelben el kell mondanom azt, hogy addig, amíg egy akár jól menő cím itthon el kell 200 példányba, és akkor nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy mindenki, akit érdeket megvet. Viszont Magyarországon ugyanaz a cím az 700 és 1000 táján jár. Ez egy érdekesség, amit feltétlenül szerettem volna mondani, hogy igazából fordítása azért is kell foglalkozni, mert nem igazából jó kézirat, ami itthon marad, mert azt elviszik a magyar kiadók. Ez egy olyan realitás, amiről beszélni kell. Teljesen megértem a kiindulva akár a svájci példából is az itteni szerzőket. Természetesen itt is jelennek meg nagyszerű munkát, viszont azokat elég nehéz megszerezni egy itteni kiadónak. Még egy dolggal egészíteném ki, amit Péter mondott, a Bukárt ezt nagyon fontosnak tartja, hogy egy család legyen az, aki alázattal előkészíti a könyvet, vagy az írónak a munkáját az olvasó kezébe adja. Szinte erre épült a Bukárt gondolata, megalapításának a gondolata, hisz nyomdászként is, 96 óta vezettek egy nyomdát, egyszerűen kell érződött, hogy most már tényleg egy kiadót se érdekel, hogy néz ki az a könyv. Ennyire kapott pénzt, akkor pont így kell kinézzen, vagy sokszor még a karakterek nagyságát sörközött is csökkentették, mert hogyha több oldal lett, akkor a támogatók ki levágtak a pénzből. Tehát egy adott pillanatban azt mondtuk, hogy ez elképzelhetetlen. Itt is lehet jelentkezni olyan könyvekkel, itt is meg kell lehessen csinálni olyan könyveket, amik ugyanúgy megállják a piacon a helyüket. A sorozat kérdése az egyik lehetőség arra, hogy egyik szerző után eladni a következőt. A Goethe Institúttal mi mindig nyitott kapukra találtunk, amikor egy jó kötetnek a fordítására kértük a támogatást. Ez nem történik meg, tehát az itteni egy támogatási rendszerben érzésem szerint a fordítás az nem lényeg. Megvan a miénk, az nagyon szép. Szerintem 25 év után most már elég az, hogy egy kicsit sárga, egy kicsit savanyú, de a miénk. Ezen túl kell lépni, mert pontosan ezért érzésem szerint egy olyan 50 éve szakadtunk le, vagy akár 100-at. Tehát ezen valahogy túl kell lépni, meg kell keresni, hogy tulajdonképpen a könyvcsinálás módozatai mik, hogy kell ezt csinálni, hogy csak Németországban, tessék szíves lenni ezt itthon is betartani.
A A Bukárt kiadó és a ProHelvetia alapítvány által közösen kiadott és lefordított svájci írók sorozatról hallanak összeállítást. A kötetek rövid bemutatójával és néhány méltatás kiemelésével folytatjuk a heti interjút. Urs Widmer, a kék szifon. A könyv főhőse beül a bázeli vonatba, hogy hazautazzék, s egyszerre csak a múltban találja magát gyermekkora családi házában. Minden a régiben, még a kék szifon is ott csillog apja boros üvegei között. Éppen csak a betoppanó furcsa alakot nem ismerik meg eltűnt fiacskájukért aggódó szülei. Izgalmas, többsíkú időutazás kezdődik. A Das Magazin pedig így ír Urs Widmerről. A svájci írók között a varázsló. Csodálatos elbeszélésében apa és fia helyet cserél, különböző városokban és 50 évig. Fantasztikus időutazásával Widmer legyőzi Einsteint, aki szerint idő és tér szorosan összefüggnek, és kijelenti, az én világomban nem működnek az általad fennen hirdetett természeti törvények. Kevés ilyen játékos írónk van, s még kevesebb, aki olyan komolyra venné a játékot, mint Urs Widmer. Gerhard Mayer, Holtak szigete. 1977. november 11-én, Márton napján, Bauer és Bindschädler, a két régi barát szokásos szombati sétájára indul a svájci Oltenben. Szinte végig Bauer viszi a szót, felidézi emlékeit szülőfalujáról, Amrainról. A mesélés során múltból származó képek bukkannak elő és ékelődnek a történet szövedékébe, behatolnak a már felidézett képek közé, létrehozván a lélek kiállító termét. Nyelvi köntösbe öltözött képek rajzolják ki a séta útvonalát, az utcanevekre rárakodó múltat, az elmesélés által mint egy közterületté váló személyes időt. Egyes kitüntetett elemek, motívumok ismétlődése néhány alapjelenet révén a regény végére aztán összeáll a teljes kép, amely mégis átmeneti és hiányos csupán, és az olvasóra vár, hogy kiegészítse. A Neue Zürcher Zeitung a következőképpen ír Gerhard Mayer Holtak szigetéről. Titkos összhang, medréből kilépő párbeszéd és hallgatás. A két szereplő kapcsolata lépésről lépésre szellemül át, egyik ismétléstől a másikig. Amikor egy esemény volt, Bauer előadásában nyelvé változik, hogy végül rögzüljön, megőrződjön Bindschädler hallgatásában. Pietro Bianconi, Családfa. Bianconi műve maga Ticino, ahogy Bianconi Ticino maga. És ez a Ticino sziget, legalábbis kulturális értelemben az. Mert a Piemonte és Lombardia közé beékelődő vidék sosem volt az olasz állam része. Ez Piero Bianconi szülőföldje, közelebbről a Verzasca völgyében levő Mergoscia, ahol ősei éltek. Regényének önvallomásos fejezetében némi iróniával azt állítja magáról, hogy intellektuális értelemben poligám alkat, s ez a hajlam megfelelt műkedvelő, szerteágazó érdeklődésének, nyomasztó teherez, sorscsapás vagy szerencse, ahogy vesszük, írja. Könyve családi krónika, de kollektív történelem is, egyszerre irodalmi régészet és lélek geológiája. A Neue Zürcher Zeitung pedig a következőképpen ír Piero Bianconi családfájáról. Bianconi a pruszti hagyományt folytatja, könyvében mesterien ötvöződik a jelen az emlékezettel. Egy falu, egy völgy történetét írja meg, amelyben egy egész nép sorsa tükröződik, megindító őszinteséggel. Adelheid Duvanel, Anyám kalapjára. Főleg éjszaka írok, amikor férjem a zongora nevű óriási hangszert életre kelti, és a legvégsőkig felizgatja. Elképzelem, ahogy simogatja, ahogy csipkedi, ahogy csapdossa, az meg csak sóhajtozik és rukkapál a rákényszerített ritmus békjójában. Csak ha sírni kezd, enged a szorítás. Hallom közös galopjukat, lélegzetvételüket. Órákig eltart ez a vágta. Ülök az asztalnál. Férjem festményei tükrök a falakon. Áttetszik rajtuk az engem fogva tartó valóság. Minden szó, amit ezek után leírok, lelkemben fáradtságosan felkutatott és bensőmből felszínre hozott jel. Halálomat késleltető nyilatkozataimon dolgozom. A Frankfurter Allgemeine Zeitung a következőképpen ír Adelheid Duvanel Anyám kalapjára című könyvéről. Duvanel történetei egytől egyik éles látású pillanatfelvételek, összetett emberi viszonyok feszesen megírt, találó pszichogramjai. Ezek a mesteri próza miniatúrák a kilátástalanság labirintusába vezetik az olvasót, szereplői mindannyian a szürreális fantáziák világába menekülő, törékeny emberek. Történeteiket Duvanel igazi lírikusra jellemző bájjal meséli el. Nicolas Bouvier, Világunk járása. 1953-ban a 24 éves Nicolas Bouvier 2 éves utazása indul barátjával, a grafikus Thierry Vernével. A volt Jugoszlávián keresztül Görögországot és Törökországot érintve Iránba és Afganisztánba szeretnének eljutni. Bouvier amúgy különös fajtája volt az író utazóknak. Nem csak azért, mert svájci létére megmaradt nomádnak, mintha nyughatatlanul vándorló életével is tiltakozna a hazájára ragasztott leegyszerűsítő közhelyek ellen, azért is, mert az utazásban mindig is iskolát látott, de nem a gazdagodásnak, hanem, ha lehet így mondani, az elszegényedésnek az iskoláját. Bouvier-t az utazás tanította meg arra, hogy minél különözhető és minél különözhetetlen. És ahogy a fáradt utazó az út szélére dobálja a fölösleges holmikat, úgy szabadul meg ő is előítéleteitől, jellegzetesen európai gőgjétől. A Frankfurter Rundschau a következőképpen ír Nicolas Bouvier Világunk járása című művéről. A könyv pazar dinamikáját az egymást feltételező ellentétek adják. Az utazás során az élmény és az emlékezés épp úgy keveredik, mint az idegen és a sajátságos. Ehhez adódik a lassúság és a lendület állandó váltakozása, amely a könyv ritmusát is döntően meghatározza. Óriási műalkotás, tele poézissel. Péter Bixell, Enyhe szellő a tenger felől. E könyv szereplői tele vannak kívánságokkal, vágyakkal, óhajokkal. Blum asszonyság ismeretséget kíván kötni a teljes emberrel, hogy élete élménydúsabb, változatosabb legyen. A névtelen családapa legfőbb vágya, kilépni némaságba burkolózó rideg otthonából. Monika szüleinek egyetlen óhaja kitörni az évtizedes közös családi hallgatásból, őszintén végigbeszélni számtalan sértődöttségük okait. Valamiért mégsem teszik. Számtalan feltoluló gondolatuk rabjaként képtelenek kiszabadulni mindennapos szomorúságuk bűvköréből, hogy beteljesítve apró kívánságaikat, vágyaikat, életüket újra élhetővé tegyék. A Süddeutsche Zeitung a következőképpen ír Péter Bixell Enyhe szellő a tenger felől című művéről. Minimalista, tömör szövegeinek hiátusait az olvasónak kell kitöltenie. Vajon az én életem is olyan szürke, mint Blumné? Nem didergek-e én is a mindennapoktól, mint az a névtelen, töltött olasz családapa? Sértődött némaságban tengetem-e napjaimat, mint az elhagyott Mónika szülei? Bixell tagadhatatlanul a legrövidebb próza mesterei közé tartozik. Klaus Merz, Jakob alszik. A viszonylag fájdalommentes évek telnek el a legnehezebben. Ilyenkor önmagunknak okozunk fájdalmat, csak hogy történjék valami. Forró vizet locsolunk a combunkra, zsebkéssel felhasogatjuk a bőrünket. A történet szereplői szörnyetegek. Egy szörnyeteg család. Renc baba, aki Jákob lett volna, születése óta halott, kereszteletlenül alussza örök álmát. Anyja búskomor, öcsike gyengelméjű, apa epilepsziás. Franz, a bátyja petrólaummal felgyújtja a kezét, s a falusi sihederek utána csinálják. Felizzó fájdalom, a boldogság billoga. Közben nagypapa madártenyészete a lángok martalékává válik. Ebben a világban a sorscsapásokat egykedvűen, sőt humorral orvosolják. Szó sincs kétségbeesésről. A Die Zeit a következőképpen ír Klaus Merz Jakob alszik című regényéről. A könyvben összesűrűsödő emberi sorsokról vaskos regényt lehetett volna írni. Merz nem ezt teszi, mert tudja, hogy valójában mi történt, s hogy azt miképpen kell elmondani. Ritkán olvasni ilyen nagy lélegzetvételű, rövid prózát. Ludwig Hohl, Hegymenet. Holnak a havas volt a mindene, a non plus ultra, a fenséges könyörtelenség és a meg nem alkúvás. Persze ott is lehetőleg egyedül, a legnehezebb havasi túrákon is mindig csak egyedül. Vagy a Genfi tó átúszása, amikor csak félúton veszi észre, hogy ruháit a parton felejtette, hogy ezek után még vissza is kell úsznia. Ez az állandó kihívás, hogy vagy belepusztul, vagy sikerül. Ez az engesztelhetetlenség, kérlelhetetlen könyörtelenség jellemezte az íráshoz, a hivatáshoz való viszonyát is, mondja Hans Schanner Ludwig Hollról. Friedrich Dürrenmatt pedig a következőképpen írt róla. Hol gondolkodó? Mi, ha a gondolkodást pontosan meghatározzuk, nem vagyunk azok. Hol szükségszerű, mi véletlenszerűek vagyunk. Mi dokumentáljuk az emberit, hol a szaván fogja. Nehéz őt kibírni. El kell őt fogadnunk, hogy megérthessük, amit tesz. Aki magának követeli az igazságot, az másoktól is elvárja. Ha hátat fordítanánk neki, saját magunknak fordítanánk hátat. Sok írót ismerek, de Ludwig Hohl az egyetlen, akivel szemben lelkiismeret furdalásom van. Képtelen vagyok felnőni hozzá. Ezért nem írok mondatokat, ezért írok színdarabokat. Markus Werner, nem sokára. A 44 éves Lorenz Hutt a svájci műemlékgondozó olvasmányába merül. Hartmann von Aue, 13. századi Minnesänger lovagja szerelemtől megrészegülten, falba vájt lyukon mesztelen szűzleányt figyel, ahogy asztalhoz bilincselve megadóan várja, hogy még életében kitépjék a szívét. A történet végén, erején, maga Lorenz Hutt áll, az áldozat címzettje. Szívátültetésre vár, az éjjel-nappal magával hordozott parányi szerkezet pityegését figyeli, várja a hívást. A Die Zeit következőképpen ír Markus Werner nem sokára című művéről. Aki pontosan figyel, megérzi, hogy Lorenz Hutt története mindannyiunkról szól, várakozásunkról, bicegésünkről, világészségünkről, életösztönünkről és légszomjunkról, s végig kísérjük útján, amelynek végét még sejteni sem szeretnénk. Markus Werner nem sokára című művéből Demény Péter olvas fel egy részletet.
Este felé megjött Grünberg. Olyan kevés elég ahhoz, hogy egy emberről megtudjunk valami lényegeset. Mindig is meglepett, miért szokás ezügyben a legkörülményesebb eszközöket és eljárásokat bevetni, miért fáradoznak asztrológiával, meg fiziognomikával, meg grafológiával, meg testalkatanalízissel, minek dugnak az emberek óra alá színpiramisokat, meg tintapacagramokat, minek rajzoltatnak velük emberkét, meg fácskát, ahelyett, hogy meghallgatnák, hogyan kopognak az ajtón. Milyen gyorsan, milyen hangosan, milyen gyakran, és mivel. Mielőtt azt mondanád, szabad, tudod, hogy undoklény kére bebocsáttatást, öndicséretre hajlamos, parancsolgató, uralkodni vágyó ember, egy faragatlan barbár, aki még csak nem is az alsó és középső ujjperc közti ízületet használja a kopogásra, hanem a kézközépcsontok valamelyik bogát, ami aztán még arcátlanabbul hangzik, mint egy szokványos, a kéz kisúj felé eső felületével leadott és zsírpárnák által tompított tökölcsapás, vagy azt hallott, hogy valaki olyan kopogtat, akiben van jó érzés, aki tapintatos és óvatos, aki kissé talán fél, és restelli is magát, hiszen érzi a minden kopogtatásban benne rejlő merészséget, és az otromba lelkekkel ellentétben felteszi magának a kérdést, hogy vajon nem kopogtat-e rosszkor? Sőt, hogy esetleg soha nem látják maradéktalanul szívesen. Este felé kopogtak hát az ajtón, három óvatosan halk koppantással Grünberg lépett be, visszafogott örömmel köszöntött, és miközben zavartan egy számomra ismeretlen virágból kötött csokrot tekert ki az újságpapírból, hogy léten felől érdeklődött. Szűkszavúan tájékoztattam a helyzetről, fájdalmasan rimánkodva nézett rám, mintha őt sújtotta volna a sorscsapás. Kacagtam a meghatottságtól. Megnyugtattam és kihangsúlyoztam, hogy noha biztosan a különféle tablettáknak köszönhetően mérhetetlenül bágyat vagyok, nincsenek fájdalmaim. Grünberg pedig beszámolt a nehézségekről, amelyekkel a szállodámban kellett megbirkóznia. Noha sajnálatukat fejezték ki az engem ért szerencsétlenség miatt, és még jelenlétében, mivel ragaszkodott ehhez, telefonáltak a svájci utazási iroda képviselőnőjének, aki meg is ígérte, hogy a lehető legrövidebb időn belül meglátogat, de a kofferemért, amit be akar pakolni és idehozni, biztos hiányzik nekem egy smás, hiába harcolt. Nem kezelték úgy, mármint őt, Grunberget, mint egy tolvajt vagy csalót, de a hotel vezetősége egyértelműen tudomására hozta, hogy a kórház által lepecsételt kézírásos beleegyezésem nélkül nem áll módjukban kiadni a bőröndöt. Kér hát szépen, írjak pár sort, holnap elhozza a koffert, fogkefét és fogpasztát már hozott, a fogkefe piros, megfelel-e ez nekem, vagy esetleg más színt szeretnék. Gyengeségemben nem sikerült uralkodni magamon, gyűrűs ujjammal gyorsan végig simítottam járóncsontomon, és megírtam a hotelnek szánt flepnyit. Grünberg akart még valamit mondani, de annyira dadogott, hogy nem értettem, mintha valami birdcage-ről beszélt volna. Nyilván Grünbergnek velem a beteggel szemben végtelenül helytelennek tűnt saját ügyével előhozakodnia, de én rögtön csengettem a nővérnek, és megkértem, hogy hozza be a kalitkát, ami a költöztetésemkor elfelejtettek utánam küldeni. De a nővér üres kézzel tért vissza, a kalitka eltűnt. Ha Grünberg és a nővér nem tartanak vissza, felkelek, és lobogó ingel rontok rá egykori szobatársaimra, hogy szükség esetén egyenként folytsam meg őket.
A heti interjú mai kiadásában a Csíkszeredai Bukárt kiadó és a Prohelvetia alapítvány által közösen kiadott, illetve lefordítatott svájci írók sorozatáról hallottak összeállítást. Mára búcsúzom önöktől, jövő szombattól az Espresszóval jelentkezem. Addig is további kellemes napot, rádiózást kívánok, viszont hallásra!
A kezemet.